Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Dicsérjétek az Urat, halleluja, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen Isten dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Dicsőítsd Jeruzsálem Uradat, dicsőítsd, ó Sion Istenedet. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük a mi Urunkat, 105. Zsoltárunkat első verszakával énekeljük, adjatok hálát az Istennek. Folytassuk a 105. Zsoltárunkat, az énekes könyvünkben található még 4 versszakával. Ez a leírás szerint a 2., a 3., a 23. és a 24. vers. Néki vígan énekeljük.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amit azt írva találhatjuk Mózes 5. könyvében, az 5. könyv 30. fejezetében, ülve hallgassuk meg az ige szakaszt. Amikor majd beteljesednek rajtad az áldásnak és az átoknak mindezek az igéi, amelyeket eléd adtam, és megszívleled mindazok közt a népek között, amelyek közé szétszór téged Istened az Úr, és ha megtérsz Istenedhez az Úrhoz, és fiaiddal együtt teljes szívedből és teljes lelkedből hallgatsz a szavára, egészen úgy, ahogyan ma megparancsolom neked, akkor jóra fordítja a sorsodat Istened az Úr, megkönyörül rajtad, és újra összegyűjt minden nemzet közül, amely közé szétszélesztett téged Istened az Úr. És ha az ég széléig szórt is szét téged Istened az Úr, még onnan is összegyűjt, onnan is visszahoz, és bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amely atyáid birtoka volt, és te is birtokba veszed, jót tesz veled, és jobban megsokasít téged, mint atyáidat. Szívedet és utódaid szívét is körülmetéri az Úr, a te Istened, úgyhogy szeretni fogod az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, és életet nyersz. Mindezeket az átkokat pedig ellenségeidre és gyűlölőidre hárítja Istened az Úr, azokra, akik üldöznek téged. És te újra hallgatni fogsz az Úr szavára, és teljesíted minden parancsolatát, amelyeket ma megparancsolok neked. Elhalmoz téged javaival Istened az Úr, kezed minden munkájában, méhed gyümölcsében, állataid ivadékában és a föld termésében, mert újra örömét leli majd az Úr abban, hogy jót tegyen veled, ahogyan örömét lelte atyáidban, ha hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek megvannak írva ebben a törvénykönyvben, és ha megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, teljes szívedből és teljes lelkedből. Mert ez a parancsolat, amelyet ma megparancsolok neked, nem túl nehéz számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, ki megy fel a mennybe, hogy lehozza, és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza, és hirdesse azt nekünk, hogy teljesítsük. Sőt, inkább nagyon is közel van hozzád az ige. A szádban és a szívedben. Teljesítsd hát azt. Lásd, én ma eléd adtam az életet, a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeredd az Urat, a te Istenedet, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit, törvényeit, és akkor élni és sokasodni fogsz, mert megáld téged az Úr, a te Istened, azon a földön, amelyre most bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más isteneket imádsz, és azokat tiszteled, kijelentem neked már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig a földön, ahol most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek most fennállva, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen magasan van, amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket, és amilyen irgalmas az Apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az Úr szeretete örökké az Isten félőkkel van, igazsága még unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Áldjátok az Urat, angyalai, hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgattok szavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésre, 171. énekünket énekeljük. Az az igéje, amely alapján szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Mózes 4. könyvében, a 6. fejezetben, a 22. versen kezdődő szakaszban. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így mondják ki nevemet Izrael fiai felett, és én megáldom őket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, hálaadó Isten tiszteletünkön, az ószövetségi és gyakori Isten tiszteleti áldásunk igéjét hallottuk. Az elmúlt esztendőkben úgy alakult az életemben, életünkben, hogy több alkalommal járhattam a Tihanyi Bencés apátságban, és Korzenszki Rihár Perjel testvérünk, aki ennek az esztendőnek az elején tette le a szolgálatát, a vezetői szolgálatát, mind a kisfilmben, akik turistaként érkeznek, tudhatják, mint pedig a személyes találkozásokban. Úgy köszönti a vendéget, hogy békesség az érkezőnek, áldás a távozónak. Magunk a mai napon is, amikor ide érkeztünk az imaházba, többször mondtunk már egymásnak áldás, békességet. Vagy ahogyan újabban szoktuk fogalmazni, nem is áldás és békesség, hanem mi áldást és békességet akarunk. Amikor valaki belép egy szolgálatba, legyen az lelkipásztor vagy presbiter, legyen az bármilyen egyházi szolga, akkor ennyit mondunk, szorongva, Isten áldása kísérje munkádat, szolgálatodat. Lelki szenteléskor pedig térden állva, ott vagyunk a templomban, Calvin téren, Kecskeméten, vagy éppen a Nagyvárad tévi templomban, és én magam sem felejtem el, ahogyan ott érdepeltem az úrasztala előtt, és Forradj Miklós a következő igét mondta áldásul, senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Így van ez. A Szentírásban, amikor az áldásról hallunk, a régi, jól bejáratott, de ritkán használt héber szótár is azt mondja, hogy az áldás szóban benne van a térdünk is. Valahogyan, amikor Isten fordul felénk, akkor mi nem merünk a szemébe nézni. Valahogyan meg kell hajtanunk egész valónkat, hogy ne tovább mi nyakas kálvinisták is térdre ereszkedhetünk az Isten igéje előtt. Ha pedig jubilál valaki, vagy születésnapja van, szeretnénk megköszönni az ő szolgálatát, akkor itt a mi kis imaházunkban is, de szerte a hazában gyakran énekeljük a 134. Zsoltár utolsó verszakát, megáldjon téged az Isten. Nagyszüleim, vagy lehet, hogy szüleitek, nagyszüleitek, a nyári szárazságban az eső áldásáért könyörögtek. Mások pedig évekkel ezelőtt velem együtt gyermekáldásért imádkoztunk. A Szentírásban az áldás a teremtés történetében, az ősatyák gyakorlatában, Illés és Elizeus párbeszédében, Mózes búcsúzásában, Jézus mennybe menetelekor épp úgy megjelenik, mint a mindennapok világában. Amikor ennel a gyakorlattal találkozunk, akkor látjuk azt, amikor ember az ő embertársát áldja meg, az ősatyák az ő fiaikat áldják meg, és halljuk akár a mennybe távozó Jézustól, vagy éppen a felolvasott igéből, amikor Isten parancsa szerint ő maga áld meg bennünket. Így az áldás kérés az benne van a mindennapok szófordulatában, a jó kívánságainkban, ahogyan a görög nyelv is mondaná. És mit mond Jézus is, amikor az ellenségünkre tekintünk? Azt mondja, nem, az a nagy szó, hogyha ha köszöntitek a ti ellenségeiteket, hát azt megteszi mindenki, hanem áldjátok azokat, akik bennőtöket átkoznak. Nos, kedves testvérek, az áldásról van szó a felolvasott igében, úgy Mózes 5. könyvének 30. részében, amikor nagyon egyszerűen, de érthetően, teljesen logikusan, azt hiszem, hogy ezek olyan igék, amelyeket nem kell nagyon magyarázni, hanem a summázatra kell gondolni, azt mondja, Azt mondja Isten Mózesen keresztül a népnek, hogy nézd, én eléd adtam a jót és a rosszat. Eléd adtam az életet és a halált, eléd adtam az áldást és az átkot. És azt mondja Isten, hogy válaszd az életet. Válaszd az áldást. Válaszd, mert én is szeretnélek megsokasítani, szeretném az életedet beteljesíteni. Olyan gyönyörű volt ez a kép, hogy szeretném, hogy a javaid, a te gyümölcsöd, a te életed mindig gazdag élet lenne. Mózes negyedik könyvét olvasva megjelenik ennek a könyvnek az az általában elfogadott címe, amelyet a latinból kölcsönzünk. A latinból kölcsönzött cím pedig numeri, azaz számok. Római katolikus testvéreink így is mondják, hogy a számok könyve. A népszámlálás kapcsán arról olvasunk ebben a könyvben, és ez a mi bibliaolvasó kalauzunk szerinti könyv, hogy milyen Isten által biztosított menetben vándorol a nép a pusztában, milyen Isten által biztosított helyzetet ad Isten népe az embernek. A pusztában való létre mondja tulajdonképpen ez a könyv, hogy ez a számadásnak a helye. Annak a számadásnak a helye, amikor az ember megvizsgálja azt, amit az imádságban is mondtunk, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Amikor nincsen zaj, amikor talán éppen nélkülözés van, amikor az embernek úgy be kell fordulnia a fal felé, mert ez nyilván nem csak azt a pusztai állapotot jelenti, amikor egykor Jézus, vagy korábban Isten választott népe valóban a pusztában vándorolt, hanem a számadásnak az időszaka ez. Tudjuk, hogy ott a felolvasott igékben a pusztai tartózkodás egy nemzedék váltás idejének felel meg. A 40-es számít most ezt jelenti, egy nemzedék váltásnak az ideje, várakozási idő. Úgy magyarázza a Szentíró, hogy Izrael megrettent a honfoglalásnak ráváró nehéz körülményeitől, ezért büntetésből ki kellett halnia az Egyiptomból kijött, még gyáva nemzedéknek, hogy átadja helyét egy bátrabb, a nélkülözésben megedződött, és a szabadsághoz hozzászokott generációhoz, generációnak. Mert a mindent és mindenkit számon tartó Isten vállalja az ő gyermekeivel való kapcsolatot, és arra indítja az ő népét, hogy vegye számba, amit kapott. Hogy rendezze sorait. Hogy észrevegye, lejegyezze, vagy megjegyezze, tartsa a szem előtt az Úr gazdag szeretetét, amely csodálatosan tükröződik egy-egy személy, család vagy a nép életében. A számadás az annak az ideje, amikor összegezzük a mindenható áldásait, és boldogan tapasztaljuk, hogy ő kegyelmes akaratával kész átjárni egész népét. Ezért van minden esztendőben számunkra is hálódó vasárnap. Ezért a számadásért, ezért a szóért, el ne feledd, vagy megfordítom, kimondom, hogy megjegyezd, vagy éppen én magam is kezdek erre figyelni saját magamon, hogy bizonyos dolgokat már el is felejtek. Na nem úgy felejtek el, hogy mit hol hagytam, hanem amit már egyszer megértettem Istenből, azt elfelejtem, és milyen jó, hogyha ezeket le is jegyzem. Nem véletlenül van leírva az Ószövetség lapjain ez a felszólítás, hogy írd le ezeket az igéket, vésd a szívedbe, vagy írd a kezedre, a homlokodra ezeket a dolgokat. Mózes 4. könyve, a számadásnak könyve, méghozzá a pusztában való számadásé, ahol elválnak egymástól a dolgok. Elválik az áldás és az átok. És tisztában láthatjuk mindazt, ami velünk történik, mindazt, ami áldás az életünkben. Mert kérdezem, az előbb ezt mondtam, valóban áldás számunkra az eső? A föld termése, a gyümölcs, a család, a gyermek vagy a házastárs, az apám vagy az anyám, a munkám, a hivatásom, vagy mi nagyon szeretjük ezt a szót, szinte ilyen szakkifejezésé vált a templomos világban a szolgálatom. Valóban Isten áldása? Magam, hogyha ezt a felsorolást hallom, és hallanám itt az Isten tiszteletben, akkor egészen biztosan azt mondanám, hogy igen, hogyne, én sem mondanék más. Földművelő nagyszüleink még májusi aranyat érő esélyért imádkoztak, én pedig, ha nem is a szószoros értelemben, de automatával öntözöm a zsebkendőnyi tárkamet. Kis kertemet, amiben van 3 darab paradicsom, egy kis fehérrépa zöld, petrezselyen. Hol vagyunk már ettől, hogy ezért könyörögni kellene, hogy majd az Úristen adjon esőt, hogy legyen termés, hogy legyen bőség. Tudjátok, úgy megszégyellem magam, mert nagyapám azt mondta, fiam, nekem annyi borom lesz, amennyi víz van a kútban. De annyi gyümölcs lesz a fán, vagy annyi kukorica terem, amennyit az Úristen ad nekem. Vagy hadd kérdezzem most a szüret idején, a szőlő és a bor az mindenhol Isten áldása? Kérdezzétek meg azokat a családokat, ahol a mértéktelenség jelenik meg a szőlő termésével kapcsolatban. Milyen áldás az, amikor gyermekek vesztik el az apjukat, vagy éppen az anyjukat, mert a szenvedély rabjává lesznek. Lehet életet megtipró, megkötözöttség, lehet az iszákosság forrása, és lehet, mint ahogyan lesz is majd ebben a hónapban, Krisztus áldozatának közvetítője, szent jel a sákramentumban, attól függően, hogy hogyan nyúl utána az ember. Mit is olvastunk a szent leckében? Eléd adtam az áldást és az átkot. Vagy áldás-e a gyermek? Áldás-e a gyermek? Ott vannak a szívemben azok a szomorú pillanatok, azok a nyomorúságos helyzetek, amikor valaki éppen az ellenkezőjét látja egy gyermekben. Világosan emlékszem arra a pillanatra, mondtam talán nektek, amikor 2001-ben a feleségemet karácsonykor be kellett vinni a kórházba, és kiderült a kórházban, hogy méhenkívüli terhessége van, életmentő műtétet kell rajta véghez vinni, és amíg ott ültem a lift mellett, csend volt a kórházban, olyan csendes, éjes csend volt a kórházban. A nővérek is csak úgy éppen figyeltek a betegekre, a betegeknek is nyugalma volt, és egyszer csak beroncsolt a női klinikára, a portán keresztül valahogy átverekedte magát egy férfi és egy nő, és ezt a csendet az ő zilált rikácsolásuk törte meg. 2 40-es ember volt, mint ahogy kiderült a beszélgetésből, szeretők, és azt üvöltötték, mi van, ha most terhes lettem? Mi van, ha most terhes lettem? Úgy, olyan olyan bántó kajánsággal tettem fel a kérdést utólag, hogy karácsonykor valaki a szeretője ágyába bújik. És avval üvölti fel a kortármet, hogy mi van, ha most terhes lettem. Vagy kedves testvérek, az is ismerős történet lehet számunkra, amikor a házastársunkra tekintünk. Ha itt lenne, akkor is azt mondanám, hogy áldás számomra. Most is ezt mondom. Én látom a gyakorlatot is. Látom azt, hogy emberek ahelyett, hogy szeretnék, emelnék, nemesítenék egymás életét, egymás szomorúságára, megalázására és megszégyenítésére vannak. És úgy tűnik, hogy sokan csak irigykedve nézik a kevés kivételt, ahol boldog szeretetben, és valóban egymásért él két ember. Hogy vagy? Hogy vagyunk mi a házastársunkkal? Talán szörnyű kimondani még a kérdést is, hogy áldás vagy átok? Hogy vagyunk apánkkal vagy anyánkkal? Eszembe jutnak azok a nyomorúságos beszélgetések, azok a nyomorúságos találkozások, amikor temetésekor teszel fel az adatokat, adatlapot. Évekkel ezelőtt, amikor befutott hozzám egy férfi, nagyon rövid, zilált volt, láttam rajta, hogy szeretne túlesni az egészen, azon is, hogy velem beszél, meg túlesni a temetésen, és megkérdeztem tőle, hogy mondja, miért van magában ez a fajta zárkózottság, ez a fal, ez a lebonthatatlan és megmászhatatlan vár pozíció, hogy nem akar beszélni erről, és akkor egyszer csak kifakadt, és azt mondta, hogy mondja meg most, mit mondjak az apámról? Mit mondjak az apámról? A szó szoros értelemben mi, gyerekek, egy disznóolban éltünk. Nem úgy, hogy egy úgynevezett disznóolban, hanem a disznók között nevelkedtünk fel. Mit mondjak erről az emberről? Mondja meg! Azt mondja, amikor Szentendrére mentem iskolába, nekünk az út szélén valahol, amikor bementünk a tanyáról, le volt téve egy darab tiszta ruha, lecseréltük a sáros gumicsizmát, felvettünk egy cipőt, meg egy váltás ruhát, és amikor mentünk haza, akkor újra lecseréltük, mert valóban a disznók között éltünk. Mondja meg, mit mondjak az apámról, hogy szerettem? Áldás vagy átok. És itt van a munka, amely az ember életét betölti, végigszövi. Mi itt a templomban leginkább szolgálatnak mondjuk. Lehet áldott élettartalom, alkotás, kiteljesedés. De látom, lehet fáradtság, kudarc, elgyötörtség, hiába a valóság, ügyeskedés, markoskodás, és lehet üres háló, ahogyan a Szentírás mondja. Vajon nem kopott-e meg az én szívemben az a mondat, amit a diakonisszák vallottak, hogy jutalmam, hogy tehetem. Jutalmam az, hogy tehetem. Nem azért, mert szeretnék valamit visszaadni, lerúgni, hanem egészen egyszerűen ezt, az alkotásnak a szabadságát jutalomnak tekintem. És sorolhatnánk még, hiszen tudjuk, hogy az életben minden olyan, ahogyan csinálják. Testvérek, az ember úgy el tud távolodni Istentől, hogy már csak a rosszat látja mindenben. Más ember, meg a világ dolgai iránt egyre több a megvetés, a harag és az átok a szívemben. És nem véletlenül mondja Jézus, hogy a jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jót. Mert az emberi szív tele lehet áldással vagy átokkal. A saját önző, sértődékeny énjével, meg megtelhet Isten szent lelkével. Áldás és átok. Elétek adtam az életet, a halált, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet, hogy élhessetek. És itt kell újra megtorpannunk, testvérek. Mert a pusztában Bamidbar, mondja a Szentírásnak a héber felirata, itt válnak el a dolgok egymástól. Az ember tisztában látja ott a pusztában, hogy mi az áldás, vagy mi volt az áldás az életében. És hogyha a felolvasott igéhez pedig közeledünk, látjuk, hogy a pusztában vándorló nép, és ahogyan énekeljük az egyik énekben, ez a bolyongó nép számára mégsem reménytelen a helyzet. Mégsem reménytelen, ugyanis Istennek minden jósága az élet igenléséből fakad. Mert Isten önmagát akarja adni az élethez. Gondoljunk csak a teremtett világnak a megalkotásakor. Arra rögtön a Szentírásnak a lapjain két áldás szerepel. Nem tudom, hogy ez felfigyeltetek el már erre, hogy a teremtés történetében két áldás van. Isten megáldja a teremtett világot. Azt mondja Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit. A madarak is sokasodjanak a földön. Ez Istennek az áldása. És mit mond az embernek? Az első ember párnak. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, a szárazföld minden mozgó élő lényén. Ugyanis a Biblia szerint az áldás minden testi és lelki jónak a foglalata, az, amit Isten adhat oda az embernek. Benne van minden testi és lelki ajándék. Az áldás ugyanis Isten maga. Az ároni áldás három kis mondatot tartalmaz, és mindegyiket összekapcsolja ez az egyetlen egy név, amelyet hallottunk: az Úr maga. Azt mondja Isten: helyezd rá népemre az én nevemet. Mert az áldás által Isten mintegy az ember mellé szegődik. Nem elég tudni róla, nem elég bízni benne, hanem hordozni is kell. Hordozni is kell Isten nevét, hordozni is kell Isten áldását, akkor, amikor kilépünk az imaházból, a templomból, és leülünk a vasárnapi ebédhez, vagy amikor szerszámot fogunk a kezünkbe, vagy a klaviatúrát kalapáljuk. Hordozni kell Istent. És ha így teszünk, akkor meggyőződhetünk arról, hogy Isten nem csak a szentséges falak között Úr, hanem a mindennapok őrző, kegyelmes, békességet adó Atya. Így válik áldássá Isten a világ számára. Tulajdonképpen az áldás lényege, amit kapunk, az, hogy áldássá legyünk. Ennek a mai igehirdetésnek talán a legfontosabb mondata ez: áldássá lenni a világ számára. Alább ne engedd. Hadd legyek áldás mindenki számára. Legyen ez az imádságod. Aki ezzel a gondolattal jár szívében, az jó úton jár. Így olvassuk Mózes első könyvében a 12. részben Ábrahámnál: megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Életünk legfontosabb kérdése ma ez. Tudunk-e áldást vinni azoknak, akiknek ez életszükséglet? Éljük-e még a Nobel-díjas Zsoltár imádságot író testvérnek a szavait: Uram, azzal dicsérlek, hogy szebbé teszem a teremtés rámeső zugát, hogy fénnyel, jó akarattal és örömmel töltöm meg világomat. Mert amikor valóságosan átjár bennünket Isten áldása, ott szentség van, azaz tiszta élet. És ha meghalljuk, amit ő mond nekünk, és nem a sikert hajszoljuk, hogy végre valakik legyünk, hanem tudjuk, hogy Isten az, aki dicsőséget ad, akkor hiteles életünkkel áldássá leszünk, megáldottként élünk. Hogyan is? A három gyönyörű mondat, amelyet az Úr neve kapcsol össze, egyre nagyobb ívben jelenik meg. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg. Az áldás ugyanis őrizetet jelent. Holtalmam és várom az Isten, akiben bízom. Ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél a hűsége, mondja a 91. Zsoltárnak imádkozója. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Gondoltátok már, hogy a pusztában vándorló népnek mi nagy szó ez? Amikor nincsenek falak, amikor bárki, az ellenség vagy a vadállat is jöhet, akkor mondja ezt Isten, hogy áldjon meg téged, és őrizzen meg téged. Amikor nincs eszközöd a védelemre, csak egy valaki marad, aki szárnyával takar be téged. Ez pedig Istened. És mit jelent ez feladatul neked, vagy nekem? Ha megáldott ember vagy, akkor te is oltalmazod a tiédet. Véded. Velük vagy. Nem ellenük. Takaró András Esperes úrral készült a napokban egy interjú. Ez a címe: én megvédem az enyémeimet. Hát ezt jelenti szó szerint, amikor a megáldott ember óvja azokat, akik rá vannak bízva. Másodszor szinte a 31. Zsoltár szólal meg: ragyogjon rá orcád szolgádra, segíts rajtan hűségesen. Mit jelent ez? Azt jelenti, testvérek, hogy Isten a könyörület ura. Ahogyan lehajol hozzánk, úgy, mint amikor régen katonaságban a bajtársak őrségváltáskor azt kérték egymástól, hogy mutasd meg, hogy ki vagy. Amikor oda teszi az ember a zseblámpát az arca elé, hogy ragyogjon rá egy kis fény, és amikor felismeri az ember, hogy nem ellenség érkezik, hanem barát, hanem testvér, hogy jó indulat van benne, segítő szándék. Hát ezt jelenti, amikor ránk ragyog az Istennek a világossága. Van egy történet az Ószövetségben, egy nagyon, nagyon nehéz történet csokor Mózes második könyvében, amikor Mózes felmegy a hegyre, és kapja Istentől a 10 parancsolatot. És amikor fent van a hegyen, közben lent a völgyben a nép, Áron meghalva a kérést, egy bika borjút készít. És akkor azt mondja, hogy íme a te Istened, Izrael, az erőjele. És akkor lejön Mózes a hegyről, lefelé jövett, eldobja, összetöri a két kőtáblát, tele van haraggal, indulattal. És akkor Isten is azt mondja, hogy Lévi fiai fogjanak kardot, és sokan pusztulnak el azon a napon. És azt mondja az ige akkor, könyörülök, akin könyörülök, irgalmazok, akin irgalmazok. Nagyon kemény rész ez. És akkor Mózes felmegy a hegyre, és könyörög a népért. És amikor lejön a hegyről, akkor fénylik az arca. Amikor Isten arcának a fényéről van szó, akkor az már Istennek az irgalmát jelenti, ahogyan rád néz. Irgalmazok, akinek irgalmazok. És ezt nem tudom már másképpen érteni, mint úgy, hogy ezért küldi Jézust. Hogy irgalmunk lehessen. Hogy könyörüljön rajtunk. Hogy áldás lehessen az életünk. Mi ennek a egymondatos felhívása, cselekvésre való felhívása, hogy ha megáldott ember vagy, akkor beteljesedik rajtad a boldog mondás. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Hogy te is irgalmasan cselekszel. Nem düböl, nem indulatból, nem konteókból, ahogyan ma szokták mondani, hanem irgalomból. És végül testvérek, hiszen most már sokat beszéltem, többet is, mint amit megengedne az, hogy én itt állok a szószéken. Azt mondja az ige, hogy adjon néked békességet. Fordítsa feléd orcáját az Úr. Az Ószövetségben olvasunk ilyet is Káinnal kapcsolatban, hogyha valaki lehajtja a fejét, lehorgasztja a fejét, akkor az a haragot jelképezi, a bosszúságot. Cseri Kálmán így fogalmaz, mindig eszembe jut tudós professzorunk szemlélete, professzorunk, ahogyan szemléltette számunkra a békesség szó bibliai jelentéstartalmát. Azt mondta, a halnak a vízben van békessége, nem a szatyorban, mert ott elpusztul. Az embernek az Istennel való közösségben van a lelki helye. Ott van a békessége, ott van az életfeltétele, mert Isten nélkül csak vergődik, mint a hal a szárazon, és a végén elpusztul. A lehető legtöbbet kívánja itt, az áldás végén a Szentíró. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Az élet, az élő Istennel való zavartalan lelki közeg az, amiben igazán emberré válunk mindannyian, és amiben kibontakozhatunk. Ahol tudunk neki engedelmeskedni, ahol nekünk a legjobb. Igen, testvérek, ő a mi békességünk. Miért mondom ezt? Mert az Efézusokhoz írott levélben így olvassuk, mert ő a mi békességünk, tudnélik Jézus, aki a két nemzetséget egyétette, az ő testében lebontotta az elválasztó falakat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette, hogy a békességet megszerezve a kettőt egy emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel, a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek. Istennek a békéje Jézusban jelent meg. és a megáldott ember, hogy legyen ez az utolsó felhívásunk, békességet munkál és szerez. Nem szít gyűlöletet, nem foszt meg senkit a jogaitól, nem cselekszik senki ellen bosszúból, mert ő maga az áldás, tehát a békesség is. Ezért mondja Isten Áronnak, helyezd az én nevemet a népre, hordozzanak engem. És az őt hordozó ember ott van Isten előtt, és Isten készült megáldani, készült áldását tenni környezete számára. Ezért pedig legyen áldott ő, az Egy, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére, énekeljük a 225. dicséretünket első és második versszakában. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megköszönjük neked ezen a mai napon, hogy te az áldásról szóltál. Még akkor is, hogyha felragyogtattad előttünk az átkot, azt az utat, amelyet mi magunk is jól ismerünk. De köszönjük neked, hogy te az elmúlt hetekben, vagy amikor a hálaadó Isten tiszteletünkre tekintünk az elmúlt egy esztendőben, sok jóval is meglátogattál bennünket. Köszönjük, hogy most sem vonod vissza a szavadat, akaratodat, és ráhelyezed magadat a mi életünkre, mindennapjainkra. Arra kérünk, hogy hadd tanuljunk ebből, hadd legyünk áldással a másik ember számára, hadd legyen a mi életünk irgalmas és könyörületes élet, mindazok felé, akik ítélnek környezetünkben, és hadd legyünk a békének továbbadói. Áld meg, kérünk, a mi gyülekezetünket, és most pedig szeretnénk felajánlani az Úr asztalára helyezett adományainkat neked. Megköszönjük mindazt a jót, amit elvégeztél, amit adtál. Legyen áldott érte a te szent neved. Könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, kicsinyekért, nagyokért, kivizsgálással járókért, kórházi ágyakról felkeltekért. Megköszönjük neked a tegnapi kirándulásnak lehetőségét, a jó szót, a szépet, amit elénk adtál, a gyönyörű őszi időket, amelyeket megélhetünk. Köszönjük neked, Urunk, gyermekeinket, unokáinkat, férjünket, feleségünket, szeretteinket. Köszönjük neked, Urunk, hogy méltóképpen is emlékezhetünk. Köszönjük neked, Urunk, református egyházunk egészét, vezetőit, vezetetjeit. Te légy a mi szokolyai testvéreinkkel, kérünk, áld meg őket gyarapodásukban, növekedésükben, és hallgasd meg könyörgő kérésüket is. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, hirdetem kiránduló körünknek alkalmát. 20-ára kiránduló körünk Csobánkára szervez túrát. 8 óra 20 perctől indul a csapat a Pomázi buszpályaudvarról. Két táv lesz, itt Csobánkán is becsatlakozhatunk. Főtér, Oszoly csúcshegy, főtér, illetve távolabb lehet menni egy igazán nagy túrára, hosszú hegy, Piristető, Kétbükkfanyereg útvonalon fel egészen a busz megállóig, onnan pedig majd busszal haza, ez 25 kilométer lesz. Kedves testvérek, időközi presbiter választást tartunk gyülekezetünkben 2018. november 11-én. A legutóbbi presbiteri gyűlésünkön közösségünk elfogadta a jelölteket. Szeretettel jelzem gyülekezetünknek, hogy Csobánkán Fónagy András testvérünk vállalta a jelöltséget, most is itt van köztünk, és az ő bemutatkozására majd november 4-én kerülhet sor. Tehát itt van köztünk, tehát nem csak egy formális alkalomról van szó, hanem megszólíthatjuk őt magát bármilyen beszélgetésünkben. Isten áldja meg életedet és nagy szolgálatodat, András. Testvérek, alkalmainkat hirdetem. Hétfőn babamama kör lesz, 6 órától énekkari próba Pomázon, kedden 6 órától Bibliaóra Csobánkán Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor lesz női-férfi Bibliaórán Pomázon, és egyben jelzem, hogy ez a nap, most nem ünnepeljük külön, de jó, ha tudjuk, hogy a pomázi templom szentelésnek a 190. évfordulója is. Pénteken 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, vasárnap pedig istentisztelet Csobánkán, 9 órától, 10:30-tól pedig Pomázon. Kedves testvérek, a mai napon tartjuk gyülekezetünk hálaadó alkalmát, imádságban is megköszöntük Urunknak mindazt, amit tett, és én pedig köszönöm az Úr asztalára helyezett adományokat. Délután 3:30-tól gyermek délutánt tartunk, ezzel párhuzamosan a szülőknek alkalmat, a kincsről lesz szó, ide is hívjuk mindazokat, akik érintettek ebben a csoportban, jöjjünk, bátran legyünk részesei ennek az alkalomnak is. Kedves testvérek, a presbitériumunk a több kérdésben hozott határozatot. A presbiter jelölteknek a listája Pomázon is lezárult. Jelölést elfogadta Böszörményi Géza, Istenes Lászlóné, Kurfis Géza, Nyíregyházi János, Osvány Zsolt, Óvári Ákos és Róna Péter testvérünk. Közülük majd egy presbiter, testvér szolgál és 4 pótpresbiter lesz. Alkalmainkról beszéltünk presbiteri ülésünkön, valamint beszámoltunk a pomázi lakóparki látogatásról. Felmerült újra a látogató körzeteknek a kialakítása. Más miatt kezembe került a 80-as éveknek a jegyzőkönyve, a presbiteri jegyzőkönyv csomagja. Tiszteletre jelzem, hogy már abban is szerepel ez a kérdés a körzetgazda hálózatnak a kiépítése, majd legközelebb ki is jegyzetelem, hogy mikor és hogyan szerepelt a jegyzőkönyvben, és elküldöm a szolgatársaknak. A csobánkai építkezéssel kapcsolatban szeretném tájékoztatni a gyülekezetet, hogy a kiviteli tervek folyamatosan készülnek. November 8-ára ígérte a tervező ennek a lezárását, és
Ez egyben azt is jelenti, hogy a presbitérium egyhangulag módosította a tervezővel a szerződést november 8-ára, és utána pedig a tervek szerint kiírhatjuk majd a közbeszerzési eljárást. Az elnökség megkapta a presbitériumtól a felhatalmazást, hogy műszaki ellenőrökkel is kössön szerződést, úgy építészeti, gépészeti műszaki ellenőrzésre kerül majd sor, mint pedig villamos hálózatoknak a műszaki ellenőrzésére. Tisztelettel jelzem, a jegyzőkönyvben is szerepel, hogy Malmos Attila testvérünk nem vett részt a szavazásban, miután a villamos hálózatoknak az ellenőri tevékenységét Isten dicsőségére díjmentesen fogja elvégezni a gyülekezet részére. Köszönjük a felajánlását presbiter testvérünknek. Az állandó standard téma, csobánkaiak mosolyognak, most a misi testvérünk is mosolyogott, a temető, Pomázi temető is előkerült, de remélem, hogy azon a kereten belül, amely még hordozható volt. Illetve beszéltünk arról, konfirmandus hétvége lesz október 29-30-án Gárdonyban, ezt most a konfirmandusok hazavihették, ez a gyülekezetünk támogatást ad 60 000 forintig, végül pedig majd januárban 200 éves lesz a Pomázi templom, amikor beléptek először a reformátusok a Pomázi templomba, ezt szeretnénk majd méltóképpen megünnepelni. Végül, de nem utolsó sorban, Éva néni arra kért, hogy hirdessem, egyelőre még nincsen, de a rendelésekhez szükséges. Szeretnénk a következő esztendőre Calvin kalendáriumot, bibliaolvasó kalauzt, fali naptárat rendelni, és évről évre az a tapasztalatunk, hogy a Calvin kalendáriumból egyre kevesebb az érdeklődés, ezért csak annyit hoznánk, amennyire a testvérek igényt tartanak. Tehát bibliaolvasó kalauz az lesz, az nem kell rá feliratkozni, az szoktunk, mert ezt fontosnak is tartjuk, de a Calvin kalendáriumból csak annyit hoznánk, amit a testvérek kérnek, ezt kérem, hogy jelezzük majd. Éva néninél tavalyról is még vagy 8 vagy 10 darab itt maradt, ezért döntöttünk így. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett. Záró énekünket keressük meg, a 199. dicséretünk első verszaka lesz ez. Népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg rajtad orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.